Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Két vendégünk van, dr. Gruis Katarina Dan alapítvány elnöke és lánya Cili, aki érintett ebben a, nem is tudom, betegség, állapot, minek nevezzük?
Hát ez egy állapot.
Ez egy állapot, ez nem egy betegség, genetikai tévedés.
Jó. Én még nem találkoztam olyan emberrel, mint Cili, tehát igazából mélyebb ismeretem sincs erről, hogy mit rejt magában egészen pontosan. Ezért arra szeretnélek megkérni benneteket, hogy mondjátok el, hogy ez a Down-kor, hogy ez micsoda?
Szerintem nem egy betegség, ez egy állapot, ez egy genetikai tévedés volt nekem, amikor még nyugos volt a szívem.
Az is volt, igen.
Az is volt, de nem csak nekem volt ilyen Down-kor lényeges dolog, hanem még a másoknak is van ilyen Down-koros kis babájuk, hogyan tudnak őket ápolni is, meg szeretni valakit. Ők is úgy emberek, mint ti vagytok, csak nekik egy ilyen különleges tévedésük van, de ők is emberek, és nem kéne sajnálni őket, hanem támogatni kell őket is.
Köszönöm. Jó, köszönöm. Akkor most az anyut szeretném megkérni.
Tehát ez a genetikai tévedés, amit a Cili így hív, ugye az valóban így van. Egy kis hiba, ami becsúszik ott viszonylag az elején.
Egy ugye,
szemléletesen.
Van, nem is már szívem, nem a kis szemmel, aki nem lát, de mégis tudok nektek segíteni, hogy tudok valamilyen különleges dolgot is, aki nem tud, aki nem lát rendesen, akkor itt a csuklom, és ezt nem megfogja, és én segítek nekik átvezetni a oldalra, meg ilyesmi.
Jó.
Ja.
Tehát akkor ez,
hogy jó, most én is elmondom.
Igen.
Igen, hogy az a genetikai hiba, az úgy alakul ki, vagy legalábbis leggyakrabban úgy alakul ki, mert több fajtája is van a Down-szindrómának, hogy a 21-es számú kromoszómából az egyik sejtosztódásnál, sokszor már a legelsőnél, ugye, amikor a megtermékenyített petesejt elkezd osztódni, amikor az ikrek is keletkeznek, ugye náluk nem ikrek keletkeznek, hanem az egyik kromoszóma az lustább, mint a többi, és az osztódó sejtek közül az egyikben három lesz, a másikban pedig csak egy. Na most, ahova egy kerül ebből a 21-es kromosza, az nem lesz egy életképes egy, amiben viszont három van, ugye az életképes marad, és ez az egy plusz kromoszoma végig, ugye a magzati fejlődés majd az egész élet során, ugye rengeteg következménnyel jár. Ugye ez egy biokémiai lab, nem fogok most mindent elmondani erről, de ugye azt jelenti, hogy azon a kromoszómán lévő gének ugye sokkal intenzívebben dolgoznak lévén, hogy többen vannak, nagyobb számban vannak jelen, és ez minden egyes folyamatra, fejlődésre, anyagcserére, mindenre hatással van. Tehát ez egy nagyon komplex, nagyon összetett rendellenesség tulajdonképpen.
Jó, és amikor megszületik a kisbaba, vagy megszületett a lányod, akkor tulajdonképpen az elején feltűnik ez a másság, vagy csak később, bizonyos idő eltelte után?
Ezt megszületéskor látszik, eléggé jellegzetes jegyei vannak. Amit a Cili kezdett mondani, hogy a szívhibák például, tehát a Down-szindrómával született kisbabáknak a 40-50%-a valamilyen szívhibával jön a világra. Hát ezeket ma már elég szépen rendbe lehet hozni műtétekkel, meg is csinálják, úgyhogy akinek sikeresen megműtik a szívét, utána már teljes értékű lehet.
Tehát, hogy például rendszertelenül ver, kihagy, milyen...
Nem, egyszerűen fejlődési rendellenesség van, nem zárul össze, tehát sövényhiányok alakulnak ki a kamrai, vagy pitvari sövényhiányok, a billentyűk nem úgy fejlődnek ki, ahogy kéne, ezért aztán áteresztenek, nem működnek rendesen. Tehát akkor ezt kisebb-nagyobb foltozgatásokkal, billentyűcserével, vagy plasztikázással ugye megoldják. Hát vannak aztán még súlyosabb szívrendellenességek, amiket esetleg már megműteni se lehet. Tehát itt a teljes, a nagyon széles a skála. De nem csak a szív, hanem vannak más rendellenességek is, amelyek gyakoribbak a Down-szindrómánál.
Például
a emésztőrendszeri rendellenességek, bél problémák, gyomor problémák, általában az érzékszerveknek a problémái, elég sok a rosszul halló, hallássérült, vagy rosszul látó, a célének is például, amikor kicsi volt, 12 dioptriás szemüveg kellett. Aztán most úgy tűnik, hogy a szeme javul, most már csak 6 dioptria. Ugye, tehát nagyon gyakoriak ezek a járulékos rendellenességek, akkor a pajzsmirigy problémák, meg egyéb endokrin problémák is elég gyakoriak. Ezeket kezelni kell, mint mindenkinél, mert ezek betegségek, de a Down-szindróma, mint olyan, az ugye nem tekintendő, vagy nem érdemes betegségként kezelni, mert meggyógyítani se lehet, tehát azokat tekintjük mi inkább betegségnek, ahol van esély az, hogy meggyógyul, tehát kigyógyítják belőle, jó lesz az egészségi állapota. Van egészséges Down-szindrómás, meg van beteg Down-szindrómás.
És mi a jellemző, hogy egy-két probléma akad, tehát szívvel emésztéssel, vagy hogy az egész szervezetre egész erősen kihat?
Inkább egy-két, tehát inkább, amit legalábbis én tudok, azért az elég sok, mert azért több száz, ha nem több ezer Down-szindrómás gyerekszületésről van tudomásom végül is. Inkább azt lehet mondani, hogy két-három ilyen rendellenesség szokott összejönni, amiből általában egy komolyabb van. Ja, tehát a szív a leggyakoribb ezek közül. De nem is ez a lényege tulajdonképpen a Down-szindrómának, vagy a Down-szindrómával élésnek, ugye, hanem az, hogy ezzel élni lehet, sőt, hát élni kell, az egészséget rendben kell tartani, és ha rendben van az egészség, akkor el kell kezdeni foglalkozni a többi fontos dologgal, nevezetesen a fejlesztéssel, például a korai fejlesztéssel. Tehát az egy kulcs dolog, hogy milyen korán kezdik el a gyereknek a mozgásfejlesztését, a pedagógiai fejlesztését, ezt nullanapos kortól el lehet tulajdonképpen kezdeni, és akkor nagyon szép fejlődést lehet elérni. Az nagyon jellemző a Down-szindrómás gyerekekre, hogyha kapnak segítséget, ha kapnak stimulációt, ha kapnak motivációt, tehát hogyha egy kicsit erőltetik azt, hogy csinálja, akkor csinálják, és amikor csinálják, közben tanulják. De arra is van példa, hogy önmaguktól szívesen elfekszenek, tehát hogyha valaki nem foglalkozik velük, ha a szülő nem olyan, vagy hogyha netalántan állami intézetbe kerül a gyerek, ahol nem is tudják azt, hogy korai fejlesztést kellene neki biztosítani ahhoz, hogy jól fejlődjön, akkor ott szépen csendben el van, egész nap elfekszik, és nem fejlődik olyan módon, ahogy kéne.
Tehát megvannak ezek szerint a megfelelő szakemberek, tehát nagyon itt a struktúrára lennék akkor kíváncsi, igen, hogy tulajdonképpen van egy egyesület, egy szövetség, és azt hogyan sikerült felépíteni, milyen támogatással, mert nyilván ahhoz, hogy ilyen szakemberek a rendelkezésetekre álljon, ehhez nyilván kell valamilyen anyagi háttér is.
Hát igen. Ez, hogyha elkezdem az elején, igen, akkor ez... úgy indult ez egy alapítvány különben, tehát nem egyesület, nem szövetség, hanem egy alapítvány, kimondottan alapítványként indultunk már az elején is. Akkor még csak az volt a célunk, hogy néhány szülő, milyen jó lenne nekünk egy ilyen kis krízis otthon, vagy átmeneti otthon, ahol úgy segítséget kaphatnánk, ahol a gyereket ott hagyhatnánk egy-két napra, vagy hogy legalább kimozdulhassunk, hogy elutazhassunk, vagy hogy dolgozni tudjunk. Mert hogy nem volt, de hát a Cili ugye 36 éves, most már hát 36 évvel ezelőtt azért sok minden még nem volt. Most se tökéletes a helyzet, de azért most már jó valamivel. Tehát ilyesmi ötletekkel indultunk, aztán rájöttünk, hogy hát ez nem elég, ugye, mert ha ott tudjuk hagyni egy-két órára, vagy egy-két napra a gyerekeket, attól még nem fog megoldódni a sorsunk, hanem hogy kéne normális egészségügyi szolgáltatás, ugye, ellátás erre a sok-sok mindenféle betegségre, kéne korai fejlesztés, kell lennének olyan szakemberek, ugye, akik a Down-szindrómával együttjáró, specifikus ismeretekkel rendelkeznek, hogy fölismerjék azokat a betegségeket, hogy a legjobb módszereket tudják alkalmazni a fejlesztéshez, és így tovább, és így tovább. És akkor ezt így szépen lassan elkezdtük felépíteni. Hát nem egyik pillanatra a másikra természetesen, meg akkor még nem is gondoltam én magam se, hogy ebből a végén egy ilyen rendszer lesz, ugye? Mert mára ez egy olyan rendszer, amelyik a gyerek megszületése pillanatától tulajdonképpen minden segítséget megad magának a gyereknek, megad a szülőknek. A Bethesda kórházzal közösen fenntartott és működtetett Down ambulanciától kezdve az alapítvány korai fejlesztő és tanácsadó központján keresztül a sorstársi segítő szolgálatig, ahol ugye eljutottunk odáig, hogy azok a szülők, akik már a saját életüket úgy, ahogy megoldották, sinem vannak, és felmerül bennük, hogy milyen jó lenne segíteni másoknak, ugye, akkor őket mi összeszedjük, egy tréningen felkészítjük, ez különben egy ilyen 3-4, sokszor 5 napos tréning, hogy felkészítjük őket arra, hogy hogy kell majd az újabb szülőknek segíteni. Ugye? És ez egy olyan fantasztikus nagy előrelépés lesz az ő életükben, hogy amikor a segítettből, a kiszolgáltatottból, a problémás családból ők hirtelen egy segítő, másokon segíteni képes, mintául szolgáló családdá lépnek elő, hogy valóban olyanok lesznek, mintául szolgáló család, akik élik a maguk teljesen átlagos életét, nevelik a gyereküket, köszönik, jól vannak, van már több csomó testvér, mi nagyon tanácsoljuk, hogy a Down-szindrómás gyerek után legyen még kisebb testvér is, hogy úgy teljes legyen a család, hogy ne álljon meg az élet attól, hogy van egy olyan gyerek, akivel egy kicsit másképp kell, akivel el kell rohangálni egy-két helyre, orvoshoz, fejlesztőbe, stb. De tulajdonképpen ezek nem annyira lehetetlenül és megoldhatatlanul nagy dolgok, hogy ma már elérhetőek. Hát ha másút nem nálunk, a Down alapítványban elérhető egy csomó minden, ami tényleg jót tesz a gyereknek is, és a családnak is. És azt nagyon fontos, vagy azt nagyon szeretnénk elérni, hogy minden beleszületett rendellenességgel világra jött gyerek családban maradjon. Ne lehessen ez egy ok, hogy a gyerek nincs rendben, hogy akkor eldobjuk, mint egy selejtes tárgyat. Mert hát tanácsolják sajnos még mindig a kórházakban, a szülészetekben ezt a szerintem borzasztó megoldást különben. Hogy hagyja itt, anyuka, aztán menjen haza, szüljön egy másikat. Hát szóval mondjuk számomra ez annyira borzasztó, hogy és valószínűleg annak az anyának is, aki megfogadja ezt a tanácsot, mert nem hiszem, hogy ezt épp lélekkel végig lehet csinálni, hogy csak úgy eldobni. Hát persze nyilván vannak életlen anyák, akik a nem fogyatékos gyereküket is eldobják, de most nem arról beszélek, hanem azokról, akik átlagos, normális család, és ott azért nincs benne ez a levegőből, hogy csak úgy dobáljunk el gyerekeket. Szóval igen, ott kell először belépni, ott kell a segítőkéznek először megjelennie, amelyik 3 mondatban elmondja, hogy figyelj, én is voltam ilyen szituban, én is meggondoltam, nekem is mondták, végig gondoltam ezt a lehetőséget, de ma már tudom, hogy a Jóisten őrzött engem, amikor úgy döntöttem, hogy nem hagyom ott, hanem a nehézségek ellenére, ugye nyilván elkezdtem vele az új életemet, és hogy ez milyen klassz dolog, mert hogy ez mindenkit fölfelé visz azon a bizonyos fejlődési spirálon, mert aki ezt végigcsinálja, aki megoldja, az annyi mindent kell, hogy végig gondoljon, annyi mindent kell, hogy átértelmezzen az életében, hogy egész biztos, hogy olyan személyiségfejlődésen megy keresztül, ami jót tesz neki. Ez nem szokott rosszat tenni az embereknek. Most van egy kis része az embereknek, ugye, amelyik szeret, aki ki tudja, hogy miért, már úgy született, hogy szereti magát egyre jobban beleásni a mocsárba, hogyha már beleesett. Aki nehéz segíteni, mert szinte élvezi, hogy ő megint már milyen szerencsétlen, hogy ez történt vele, hogy vele még a gyereke is olyan lett. Meg. Szóval aki szeret úgy szerencsétlen lenni, és szereti ezt folyamatosan megélni és hangsúlyozni, hát a szeret az persze idézőjelben vannak, de vannak ilyen önpusztító személyiségek, akik ebben nagyon beleélik magukat, és utána nem lehet már őket kihozni ebből a mocsárból, amiben beletapossák magukat. De azért azt hiszem, hogy az egészséges lelkületű emberek, az egészséges lelkületű családok ezt az akadályt veszik. Nem azt mondom, hogy teljesen simán, kell rajta egy kicsit dolgozni. Ez tulajdonképpen egy gyászreakció, amikor születik egy ilyen gyerek, így is mondják, hogy el kell gyászolni az épp gyereket, aki nem született meg, hanem helyette ugye van egy másik gyerek,
az a még kíváncsi, hogy amikor kezdett nőni Cili, meg majd mind a kettőtöktől szeretném úgy hallani, hogy a többi gyerekkel való kapcsolat. Nem tudom, ugye, hogy milyen óvodában járt, milyen iskolába, hogy jelentette ez olyan problémát, hogy ő hozzá hasonló korú társakkal milyen kapcsolatot tudott kialakítani. Bántások, esetleg ilyesmikről is gondolok.
Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy Cili normál óvodába járt.
Nem, speciális, tehát ilyen a gyógypedagógiai főiskolának az óvodájába járt. Hát igen, ez mindig egy nagy döntés a szülők részé, hogy ha van mód, és egyáltalán beveszik, meg van integrált óvoda, meg bölcsöde, meg esetleg iskola, hogy akkor vajon az-e a jó döntés, hogy beadni a teljesen épp közösségbe, vagy inkább megmaradni egy ilyen különleges gyógypedagógiai, vagy egyéb speciális, úgymond speciális, vagy oktatási intézménynek. Hát ez nagyon sok mindentől függ. Elsősorban attól, hogy ahova beintegrálnánk a gyerekünket, hogy ott milyen a légkör, milyenek a tanárok, mert egy rosszul megszervezett integráció az tényleg ártalmas lehet. Tehát ott, ha a gyerekek nincsenek jól felkészítve, ha nem olyan az attitűd az egész iskolában, ugye, hogy ez elfogadáshoz vezetne, hanem esetleg éppen a kiközösítéshez, hát akkor nyilván ilyen helyre nem szabad beerőltetni a gyerekünket. De ha jó a légkör, ha jó a hozzáállás, akkor mindenkinek nagyon jó lehet ez. Hát akkor tehát még nem volt integrált, hát 36 évesen Cili, ugye nem volt jellemző az integrált óvoda, sőt a mi óvodánkra, ahova nagyobbik lányom járt, ki volt írva megdöbbenésemre, mert addig észre se vettem az ilyen kiírásokat, hogy szeptemberben az év kezdésnél, mikor oda jelentkezni kellett, mert én gondoltam, hogy majd viszem, hogy a kapura ki volt rakva egy cédula, hogy beteg és fogyatékos gyerekeket ide nem veszünk föl. Ilyen felirat volt. De azt hittem, földbe gyökerezett a lábam, és egy kormányrendeletre való hivatkozás. Ez ki volt plakátolva ott az óvodánkban. Hát ezek után nyilván megnéztem, hogy milyen egyéb lehetőség van.
Jó, tehát akkor úgy kérdezem, hogy ezek szerint a Cilinek van egy testvére.
Igen, kettő.
Kettő, igen. Jó, hogy, de úgy más gyerekekkel, tehát hogy egy olyan látássérült gyerekeknél is ugye megvan az, hogy hát ha lemennek, akkor akik ugye látó gyerekek, azok úgy nem tudnak mit kezdeni, mert nem értik, igen. De hogy mégis alakult-e ki kapcsolat, hogy milyen volt a játszótéren, mondom így egyszerűen, a többi gyerekkel való kapcsolata, vagy kapcsolatot.
Észrevettél valami különbséget?
Észrevettem. Hát ők is. Az a kedvesség, hogy én már vagyok a többieknél, de ők is azok, és akik különlegesek, ők is.
De te is különleges, hogy te így gondolod, ugye? De ez szerinted okozott problémát? Volt olyan, hogy bántotta?
Nem, olyan nem volt. Még soha.
Azért volt olyan, hogy a Manónak valakivel, az öcsének valakivel össze kellett verekedni a
téren. Igen, volt. Olyan is, hogy nem láttam akkor még.
Azt úgy látszik, csak neki mondhattak valamit rád, mert a 5 év van köztük, tehát nagyon kis fiú volt még a fiam, de jó összeverve jött haza a térről, együtt mentek a térre.
És te ezt hogy emlékszel vissza Cilinek a kisgyerekkorára?
Én meglepő módon, szóval utólag is sokat gondolkoztam ezen, mert sok szülőnek van ilyen sérelme, hogy megkülönböztetést élnek meg, vagy élnek át, hogy nyilván nagyon függ attól, hogy a maga a szülő hogy áll ehhez a dologhoz. Én megmondom őszintén, nekem sose volt ilyen rossz élményem, de én mindig elébe mentem a dolgoknak. Tehát én elég hamar megtanultam nyíltan beszélni róla, tehát nem az volt, hogy vártam az ütlegeket, hogy most ki fog engem bántani vagy sérteni, hanem valószínű, hogy elébe mentem, meg ki tudja, hogy nem kerültem-e esetleg azokat a szituációkat, ahol ilyesmi történhetett. Szóval, hogy mi mindenből tevődik össze, azt most már nem tudom, de hogy gyakorlatilag engem nem érti ilyen rossz élmény.
Tehát tulajdonképpen akkor te eléggé tudatosan álltál hozzá elég korán ehhez a helyzethez?
Igen, ezt lehet mondani, hogy én elég korán tudtam is erről beszélni, a baráti körbe elég hamar elterjedt, és mondjuk ott ugye ez nem is volt probléma, és ott megtanultam, hogy erről hogy lehet beszélni. Elég hamar összejöttem sorstársakkal, ami szintén segít, hisz ott is ugye megtanuljuk, hogy kell mondani ezeket a szavakat, hogy érdemes megfogalmazni, mert sokszor ez gátolja a szülőket, hogy nem mer megbukkanni, nem tudja, hogy mit mondjon, hogyan mondjon.
Honnan lett benned az erőmet? Gondolom, amikor Cili megszületett, és azt mondtad, hogy az első pillanatban észre lehet venni, hogy valami probléma is jött vele együtt a világra.
Észre lehet venni, de én nem tettem észre, azért azt hozzá kell tenni.
De mondjuk,
az orvos nyilván tudta, igen.
Hogy ugye nyilván voltak ebben az első pillanatokban mélyebb időszakait, de mi volt az, ami végül is erőt adott, hogy felrúgtad magad a felszínre, és többször már nem süllyedtél a víz alá?
Hát szerintem maga a Cili volt az, aki nekem erőt adott, mert hát teljesen olyan volt, mint bármelyik gyerek, sőt, hát sokkal aranyosabb, kedvesebb, mosolygós, a legjobb gyerek volt, nem nagyon sírt, ugye mindent megcsinált, igyekezett, amikor ezeket a korai fejlesztő gyakorlatokat csináltuk, akkor is halál türelmesen, együttműködően, tehát az lehet mondani, hogy maga a tökély volt, mint gyerek. Úgyhogy engem nagyon hamar meggyőzött, hogy érzelmileg, meg hát mint anya, ugye teljesen hát ugyanolyan volt, sőt, hát mondom, mint bármelyik gyerek.
És ki szólt róla neked, hogy...
Hát az úgy volt, hogy a kórházban az orvos, az én orvosom, ugye, az én szülészorvosom, akinél az előző gyereket is szültem, nem nekem mondta meg, hanem ilyen jó középkori módon a férjemnek. Hát férfi a férfinak, ugye? Egyedül a férjemnek közölte vele, és akkor ott volt a szerencsétlen férjem, hogy ő kellett, hogy közölje velem, és azt se tudta, hogy mit kell közölni, mert hát ő mondjuk, mert én értettem volna, mert én azért genetikát, biokémiát, ilyesmit tanultam, meg speciál tudtam is volna, hogy mi az, hogyha mondják, de ő nem tudta. Úgyhogy ő csak olyan zagyva magyarázatot adott nekem, vagy próbált valamit magyarázni, és akkor én ott a nagy zagyvaságból rájöttem, hogy körülbelül miről lehet szó. De hogy az orvos nem vette a fáradtságot, hogy nekem a
az érintettnek.
Igen, a páciensének mondja el, vagy hogy ahogy normális lenne, hogy oda hívjon kettőnket, és úgy mondja el. Aztán beszélt velem is az orvos természetesen, tehát azért egy viszonylag normális orvos volt, tehát nem arról van szó, hogy egy, mert vannak nagyon-nagyon, hogy mondjam, nem empatikus szülészorvosok is, akik ezt nagyon szeretnék lerázni magukról. Ő nem ez volt, nem ez a fajta volt. Ő a legjobbat akarta nekem, ő olyan tanácsot adott nekem, amit saját magának is adott volna, hogy adjam gyorsan egy intézetbe és szabaduljak meg ettől az egész problémától. De ő tényleg úgy gondolta. Tehát ez 36 éve volt. 36 évvel ezelőtt ez egész másképp gondolkodtak ezekről a dolgokról. Úgyhogy én még csak szemreányást se tudok még így utólag se tenni nekik, mert nagyon érdekes volt, hogy pár évvel később, mit tudom én, ez már 20 évvel később, mint ahogy a Cili született, akkor egyszer mondta, hogy most már én se ilyesmit mondanék. Tehát most már én is egész másképp látom ezt a dolgot. Fiatal orvos volt, nem tanulnak az egyetemen, most egy pár éve van egyáltalán kommunikáció az egyetemen, mint tantárgy, ugye, ahol megtanulnák azt, hogy hogyan kell az ilyesmit közölni. Pedig hát tudjuk mindannyian, hogyha nézzük ezeket a bugyuta orvosos filmeket, ugye a tévében, ezeket a sorozatokat, ott nagyon didaktikusan megvan ezt csinálva, hogy lehet tudni, hogy ott, ahogy problémáznak az orvosok, hogy most ki mondja meg, hogy mondjuk meg, szóval, hogy ők is ugye érzik a felelősséget, hogy ez az ő dolguk egyrészt, meg másrészt, hogy nem mindegy, hogy hogyan. Hát látom a filmben, hogy megvan pontosan, hogy keresnek egy nyugodt helyet, ahol előkészülve szépen, ugye, na nálunk a mai napig nincs ez.
Hát férfi emberként adott egy gyakorlati tanácsot.
Igen, igen. De azért mondom, hogy megértem, mert valóban ennyit tudott mondani. Ismeretese volt.
Lacinak volt egy nagyon jó ötlete, és régebben még működött is így az integrálással kapcsolatban, hogy ő nem látó gyerekeket szervezett be látó gyerekek közé. Uh-huh, tehát egy osztályban. Hogy
igen, hát az biztos, hogy nagyon segít. Az integráció nagyon jó, ha a jó a tanár. Ha a tanár ezt az egészet jól tudja menedzselni, és ki tudja használni az előnyeit. Ugye? Most, ha nincs toppon a tanár, akkor káros lehet.
Széthullik az egész.
Igen, széthullik az egész, és sérelmek érhetik a fogyatékos gyerekeket.
De meddig működött ez? Bocs.
Hát tulajdonképpen egy tanév. Tanévig ment az egész, ami azt jelentette, hogy a nem látó gyerekek egy hónapban talán egyszer, tehát ugye ez volt a kezdet, vitték a táskájukat és elmentek egy látó iskolába, beültek a hasonló osztályba, és együtt tanultak, hogy a tanárok egyeztették, hogy hol tartanak, tudom én, magyarból, matekból, stb. És az ottani tanár az úgy felszólította ezt a gyereket is, meg azt is, és akkor hát nagy népszerűség volt, mert rákövetkező évben a másodikosoktól kezdve a nyolcadikosokig, ahova nem jártak, ugye akkor a hatodikosok voltak, mind azt kérdezték tőlem, hogy hát Laci bácsi, hogy hozzánk mikor jönnek a vak gyerekek. Tehát, hogy egész egyszerűen egy nagy pozitívum csengett le ott az egész, és a gyerekek oda voltak, hogy hozzájuk is menjenek.
Igen.
Ugyanis sok esetben a matek feladatot előbb kiszámolta a nem látó gyerek, mint a látó. Ugye az abakusszal gyorsan kiszámolta, és hát ez úgy jött le nekik, hogy a év végén kérte a tanár, hogy írják le a látó gyerekek, hogy ők mit mondtak le ebből az egészből. Azért, hogy a nem látó gyerekek okosabbak, mint ők, amit persze nem igaz, de hát ezeket lehetne kihasználni.
Ez nagyon jó, mert akkor így legalább többé-kevésbé helyére kerülnek a dolgok. Igen, hát ilyesmi nálunk is volt, különben a fiam mondta mindig, hogy ő annyira szeretne abban az iskolába járni, ahol Cili, az egy ilyen foglalkoztató iskola volt, mert hogy ott minden olyan szép, minden olyan színes, és mindenki olyan kedves.
Nem emberi.
De rögtön lejött neki, hogy, az, hogy van különbség az ő iskolája, meg a Cili iskolája között. Többször is mondta, hogy oda szeretne inkább járni.
És amikor Cili nagyobb lettél, kamaszodtál, ugye megváltoztál, női esettél, ugye megváltozott a biológiád, de ez milyen változás hozott elő benned, illetve ezen a téren hogy sikerült lavíroznod?
Hát az jól sikerült, nem is, de sikerült.
Na.
Megoldódott.
De azt mondd el, hogy azt bonyolult a kérdés, nem baj, megkérdezzük egyszerűbben, hogy mint nő, érted, hogy hogy sikerült neked az életed, ugye? Hogy...
Hát jól sikerült.
Na, mondjál, ne azt mondja, hogy jól sikerült, mert fogalmuk sincs, semmit nem tudnak rólad, hanem csak annyit, hogy itt ül egy kislánynak kinéző hölgy, aki már 36 éves, és már...
Én már kislánynál voltam, de most már nem.
Ez így, mert nem értettem.
Kislány volt, de most már nem. Most már nem kislány.
Most már felnőtt nő vagyok.
Hát már régóta, igaz? És már férjhez is mentél.
Mentem.
És már el is vált.
És elváltunk.
Ez jelent-e problémát? Vagy pontosabban, ugye, aki nem ismeri, én sem ismerem ezt az élethelyzetet,
hogy
mennyire tudnak felnőtté válni, felnőttként gondolkodni, átlátni dolgokat?
Hát teljesen szerintem. Tehát itt is eljön a felnőtt kor, lehet, hogy nem 20 évesen, én sem 20 évesen váltam felnőtté, azt megsugom. Kicsit ilyen...
40-50 körülben jelünk.
De szóval eljön az a kor, nem mondjunk évet, amikor megjelenik az igény a saját életre. Tehát amikor már kínos az, hogy a szülőktől függjön, hogy ne mehessen akkor moziba, vagy a haverokkal, vagy ne hozhassod a barátját. Tehát ez ugyanígy eljön nálunk is. És az nagyon is jó, tehát mi az alapítványban ezt nagyon meg is lovagoljuk, hogy ha eljön ez az idő, akkor az egy borzasztó erős motiváció. Tehát akkor ez szinte egy ösztön, ugye ez a családalapító ösztön, vagy a párválasztási ösztön, ugye amikor mindenre képesek, vagy nagyon sok mindenre képes az ember, ugye túlszárnyalja önmagát szinte, hogy mindezt meg tudja csinálni. Hát nekünk is, hát most már biztos nem tudnék három gyereket felnevelni, etetni, vásárolni, dolgozni. Tehát annyi mindent kell ugye ott azon a tájékon csinálni, és akkor az ember az eleje teljében van, és viszi is a motiváció, és az energiák azok az égbe csapnak, és mindent meg tudunk oldani, és ez náluk is megvan. És hogyha ezt jól megtaláljuk, ezt az időt, és nekik párjuk is van mindenhez, akkor ki lehet alakítani egy teljesen önálló életet. A Cili 12 évig élt a Balázzsal, teljesen önállóan, de nem is tudtam, hogy mi van velük, tényleg egyáltalán. Saját lakásukban vezették a háztartást, jártak nap, mint nap dolgozni, hát persze főleg a Cili vezette a háztartást, ugye, hogy ez lenni szokott, a kényelmes férj mellett. Jártak nap, mint nap dolgozni, a Baltazár Színházban voltak mind a ketten színészek.
Bocs, akkor mi találkoztunk akkor te, Cili, te voltál itt, nem? Az Ezer Arcon, a Baltazár Színházban.
Igen, voltam itt.
Tényleg, a Cili.
Akkor
melyik darabban voltatok
itt?
Nem, csak beszéltünk maga, a színházról beszéltünk.
Aha, tényleg.
Igen,
hát azért most... volt ismerős a Cili, hát nem tudtam, honnan ismerő.
Itt volt, hogy hívják a tanár?
A Dóra. Elek Dóra?
Nem, ő főnök asszony.
Igen.
Főnök asszony az Elek Dóra.
Mert Cili tudja, hogy
igen, szóval nagyon jól ment. Nagyon jól ment. Nagyon oda voltak az önálló életért, a saját lakásért, tehát tényleg százszor túlszárnyalták önmagukat. Aztán, ahogy kihűltek szép lassan az érzelmek, úgy aztán már nem is ment olyan jól a dolog. Úgyhogy most hát a Cili ezelőtt most egy pár hónapja hazaköltözött. Tehát ez előfordul más lányokkal.
Ezt akartam mondani.
Teljesen normális dolog. Nyilván nem nem úgy van azért, mint nálunk, ahol van már 2-3 gyerek, meg közös lakás, meg közös élete, és akkor kihűlnek az érzelmek, akkor van helyette valami más. Na most náluk ez a valami azért nem volt ott helyette, úgyhogy gyakorlatilag nem működött egy idő után ez a párkapcsolat. De amíg működött, amíg jó volt, amíg az érzelmek is megvoltak, és szerencséjükre a lehetőség is megvolt, tehát az adottságok, hogy sikerült külön lakásba költözniük, hogy volt munkájuk, hogy volt fizetésük, hogy tudtak önállóan élni, tehát megvolt hozzá az egzisztenciájuk, tehát ez egy szerencsés körülmény, de akkor ment, tehát tökéletesen ment, nem kellett hozzá segítség. A Cili jól tud főzni, háztartást vezetni, vásárolni, ügyes.
És ez a Baltazár Színház megy még?
Igen.
És te anyaként, te hogy tudtad így cíteni?
Hogy így elengedni?
Igen.
Tudatosan főleg, igen. Tehát én erre már rég készültem. Én mindenkinek mondom, hogy muszáj ezt elérnünk magunknál, mert hogyha magunkhoz láncoljuk a gyerekünket, akkor a legszebb éveit egy nyugdíjas öreg nyanyával kell, hogy leéljék, ahelyett, hogy a saját korosztályukkal a saját életüket élnék, élnek egy kifelé, életből kifelé menő öreg asszonnyal. Hát minek?
És ráadásul meg életképtelenek is tesznek, az anyu ugye mindent megcsinál otthon.
Most, hogy hazajött a Cili, én ösztönösen, hát ilyen az anya, hogy olyanokat kérdezek meg tőle, ugye, amit nyilván 15 évig egyedül csinál, és akkor most beleszólok olyanokba ösztönösen, jaj, hogy ne ezt venni, mert jobb lenne azt fölvenni, meg szóval ilyen teljesen értelmetlen dolgokba, úgyhogy már múltkor rám nézett, és azt mondja, cumit nem adsz. Tehát mi ösztönösen ugye anyaként lépünk föl, bár próbálom magam visszafogni persze, ő meg ösztönösen elfogadja ezt a fellépést, úgyhogy csak rosszul sülhet el a végén. Úgyhogy mondtam is, hogy ezt már sokáig ne csináljuk, mert visszamegyünk a csecsemő korba. Igaz?
Hát én is próbálom magam visszafogni anyaként. Nekem sem 30 éves lányom van, már elmúlt ő is, de...
De azért ő ellenkezik jobban.
Hát nem, tehát mi nem lakunk együtt, de...
Aha, akkor meg nincs is rám volt. Szóval az a baj, hogy a mieink, főleg a dalmosok, ők annyira együttműködőek, ők olyan szívesen eleget tesznek minden kívánságnak, szeretnek eleget tenni, tehát nagyon megvan bennük ez a vágy, hogy megfeleljenek az elvárásoknak. Úgyhogy ők nem nagyon ellenkeznek, de hát ezért nekünk, anyáknak, meg szakembereknek kell visszafognunk magunkat tudatosan, hogy ne használjuk ki azt, hogy ők elfogadóbbak, mint az átlag, hogy nem ellenkeznek annyira. De különben az van mögötte, ugye, hogy abban is segítség kell általában az értelmi sérülteknek, hogy legyen bátorságok, ugye ezt az önrendelkezést, az önrendelkező életet élni, kialakítani, mert magától ez nem megy. És ehhez nekünk itt a Dalon Alapítványban külön módszerünk is van. Ez tulajdonképpen egy ilyen pedagógiai módszer ötvözve a szociális szolgáltatásokkal, tehát nem úgy folyik itt a tanítás, hogy na, üljünk le az asztalhoz, azt tartsunk egy órát, hanem sokkal inkább a mindennapokban, amikor folyik az élet, föl kell reggel, elmegy fogat mosni, elmegy a munkába, tehát ezek ebben a normál napi ritmusba ágyazódik be az a fejlesztő, segítő, elváró oktatás, ez a nagyon dinamikus és interaktív, modern pedagógiai módszer, mondjuk így, amit mi próbálunk alkalmazni, és ami nagyon hatékonynak tűnik. Hát persze ehhez előbb ki kell képezni a szakembereinket, hogy tudjanak ilyen.
Akkor ez azt jelenti, hogy rá kell őket vezetni a megoldásra, meg a rendszerre?
Igen, először meg kell tanulnunk nekünk szakembereknek, meg kell találnunk azokat a pontokat, ugye, ahol őket egy kicsit meg kell lökni. Tehát ez olyan körülbelül, mint a sportban, ugye egy jó edző, az annyira ismeri a sportolóját, hogy pontosan tudja, hogy melyik izma fejletlen, melyik a konditeremben milyen gyakorlatot kell végeznie, hogy majd a végén egy másodpercen jobbat fusson vagy ússon. Tehát egy kicsit ehhez is hasonlítható, hogy nagyon meg kell ismerni azt a sérült embert, megtudni, mik az erősségei, mik a gyengeségei, hol kell közbelépni, hol kell egy kicsit pöccinteni rajta, hogy merjen, hogy menjen a dolog, és akkor azt a megfelelő helyen be kell vetni, de nem úgy, hogy megcsinálni helyette, vagy hogy nagyon direkt módon rávezetni, hanem sokkal inkább olyan, mint egy nyitott kérdés, hogy földobni a labdát, aztán várni, hogy ő meg rúgjon bele, amikor éppen ott van az alkalom. Hát ez nem egy könnyű feladat. Ez szemléletében sem az, amit a pedagógusok csinálnak, sajnos pedig hát tulajdonképpen az iskolában is ilyen formán kellene a srácokat tanítani, és nem lexikális tudást adni, hanem sokkal inkább ilyen dinamikus módon rávezetni valóban arra, hogy hogy is kell önmagától megoldani dolgokat, önmagától előre menni a tanulásban, vagy a tudásban, mert itt is ugye arról van szó, hogy tudást kell szerezni, készségeket kell szerezni.
Milyen kikapcsolódási lehetőségük van, gondolok itt a sportolástól kezdve, vagy tehát milyen érdeklődési kör van az, ami leginkább jellemző, vagy mik azok, amik abszolút nem?
Nagyon vegyes a kép, tulajdonképpen én nem mondanám, hogy van olyasmi, amit nem lehet. Ugyanúgy, tehát nekünk az az alapelvünk, hogy ugyanúgy, mint bárki más, és hogyha valami nem megy ugyanúgy, akkor ott lökjünk egyet rajta, ott segítsünk be. Tehát mindent ugyanúgy. A munkát is, ugye, tehát hogy a maga az élet, a lakhatás is legyen a lehető legönállóbb. A munkahely az biztos, hogy legyen valahol másút, mint ahol lakik. Kelljen elmenni, kelljen megtanulni közlekedni valamilyen szinten. Mert ha sose fog egyedül közlekedni, akkor is tudjon felszállni egy buszra, és ott ne legyen probléma vele, vagy mit tudom én, még hogyha kísérővel megy is.
Hát sok mindent lehet
tanulni. Igen, tehát járjon el a munkahelyre, ott vigyen végig egy napot, dolgozom végig egy napot, lehet, hogy nem 8 órát, de legalább 4-et, tanuljon meg dolgozni, tanuljon meg a munkához úgy állni, ugye, hogy ez egy kötelesség, amit végig kell csinálni. Tehát annyi mindent kell tanulniuk általában a hozzánk kerülő fogyatékos embereknek, mert sajnos mindezt nem tanulják meg az iskolában sem, és nagyon sokszor a családban sem, mert nincs meg az elvárás, nincs meg az a követelmény. Jó az úgy is, szeretjük, mi is szeretjük, kevés a szeretet. Tehát a szeretet kevés ahhoz, hogy ő tényleg önrendelkező, vagy a lehető legközelebb álló életet éljen egy önrendelkező élethez. Muszáj nekik is valamiféle autonómiát, mert attól ember az ember, ugye, hogy autonóm módon él és gondolkodik, és ez igenis tudatosítható és tanítható, tehát ez nem magától jön nálunk, és sajnos azt látom, hogy nem csak a sérült embereket, hanem ez a sok nehéz sorsú ember, a sok lecsúszott ember pontosan azért van ott, ahol van, mert sosem tanulta meg, hogy ő igenis rendelkezhet a saját élete fölött. Tehát, hogy neki kell rendelkeznie, és neki kell tudnia, neki kell fölbátorodnia, vagy neki kell legalább annyi tudást, készséget szereznie, hogy fölbátorodhasson, és utána léphessen a saját érdekében.
Úgy gondolom, hogy Cili által te sokkal többet kaptál az élettől, sokkal több mindent megismerhettél belőle, mint ha ő egészségesnek született volna.
Ez egy teljesen egyértelmű. Minden ilyen dolog arra viszi az embert, hogy kitekintsen a saját kis csövéből. Ugye én is egy kutató mérnök voltam, vagy vagyok a mai napig is, hát abból élek, tehát én egy tudós vagyok tulajdonképpen, ugye, aki
Ez a Műszaki Egyetem?
Műszaki Egyetem, igen. Tehát elsősorban
a Facebookon rád kerestem, és ezt a Műszaki Egyetemet találtam meg, az alapítványt nem, úgyhogy nem mertem oda klikkelni.
Ez furcsa, mert általában az alapítvány előbb elő szokott jönni. Na mindegy, és ez a kettő nálam teljesen egyenrangú. Tehát igen, a Műszaki Egyetemen tanítok is, meg kutatok, környezetvédelemmel foglalkozom. Uh-huh. És a másik oldal pedig ugye ez a kicsit bot csinálta, de attól ilyen jó értelemben dilettáns, ugye, az azt jelenti számomra, hogy nem tanultam meg a korlátokat, úgyhogy tulajdonképpen eléggé szabadon járkálok és mozgok ebben az új szakmámban, ebben a második szakmámban, mert egy műegyetem, vagy ahhoz más egyetem sem akasztotta rám a szokásos korlátokat. És így aztán ez ebben az esetben jól is sült el, mert azt hiszem, hogy elég sok olyan új dolgot megvalósítottam, ami korábban még nem volt, és amit valószínű, hogy a korlátok között dolgozó és működő pedagógus vagy szociális munkás sose csinált volna meg.
Most egy abba gondoltam bele, hogy... Végülis ez a kettő, ez jól kiegészíti egymást, vagy azért inkább ez a plusz, ez inkább sok?
Nem, ez tökéletesen kiegészíti egymást. Egyrészt, ugye, ahogy az, ma már többször emlegetett spirál, tehát ezek gyönyörűen megférnek egymás mellett, és arra is rá kell jönnöm, hogy a környezet összes baja, és a sérült emberekkel kapcsolatos összes probléma, szociális probléma, megoldatlanság, ugye szemlélet, meg az, hogy nem fordítanak rá elég gondot, az ugyanabból gyökeredzik, ugyanabból. Tehát aki védtelen, azt mi eltapossuk, mert az ember ilyen, ugye, tehát valószínűleg azért lettünk ilyen sokan, meg azért maradt ez a faj egyáltalán fenn. Mert hát erőszakosak vagyunk. Tehát az emberi faj egy erős faj, egy erőszakos faj. Letapossa a környezetet, és letapossa a gyengéket is. Tehát ez eléggé egyértelmű. Nagyon tudatosnak, nagyon elhatározottnak, nagyon elszántnak kell lenni, hogy ez ne így történjen. Tehát saját magunkat nagyon tudatosan és elszántan kell visszafogni, hogy ezeket a gyengéket ne tapossuk agyon, hanem tiszteljük, hogy emeljük föl, vagy hogy mondjam, tehát hogy egyenrangú félként kezeljük, és ez egyformán érvényes a környezetre is, meg a sérült emberekre.
Most egy kíváncsi leszek a véleményedre, ez nagyon gyengén, ez a téma, amit most felvetek, ide kapcsolódik, de engem nagyon foglalkoztat, hogy ha például az élővilágból, és akkor vegyünk ugye ilyen fejlett főemlősöket, mint mondjuk az ember szabású majom, a delfin, vagy hát ugye lehetne mondani, hogy szocializálódott kutya, hogyha, tehát törvényszerű-e, hogy ha valamelyik élőlény kiemelkedik az élővilágból, hogy az olyan legyen, mint az ember, vagy akár mondjuk a delfint, azt, hogy annyira nem ismerjük, hogyha a delfinek lennének képesek eljutni egy olyan fejlettségi fokra, hogy akkor ők esetleg tudnának egy olyan társadalmat alkotni, ahol nem tapossák el egymást. Tehát, hogy a kiválasztódása az élő világból a felemelkedés, a harc, az életben maradás, az mennyire kódolódik belénk, illetve egy más élőlény szerencsés eset oda került volna, akkor őt is ugyanúgy fogná ez szerinted?
Ez egy jó kérdés, ugye, mert egyre másra megdőlni látszanak ezek a régi törvények, amiket mi még tanultunk, meg nyilván be is van vésődve az agyunkba, hogy működik az evolúció. Nem tudom. Jó. Annyit tudok, hát ezt senki nem tudja természetesen, de annyit tudok, hogy a legújabb kutatások valami olyasmit mutattak ki, ugye, hogy a neandervölgyi ember, aki nem mi vagyunk, ugye, hanem egy másik emberfaj volt állítólag, és főleg ilyen növényevő volt, hogy azt a mi fajunk, ugye, a előre törekvő, agresszívabb, ugye, az kiírtotta tulajdonképpen, és hogy aztán ezért is pusztult ki többek között ez a neandervölgyi, és lettünk mi az egyetlen uralkodó faj itt a Földön, hogy aztán ez lehet, hogy nem egészen pontos így, ahogy elmondtam, de nekem minden esetre ez azért úgy tetszik, mert ez úgy megmagyaráz számomra sok mindent, hogy miért vagyunk mi ilyen eszméletlenül farkasok, ugye, hogy nem ösztönszerűen segítjük egymást, legfeljebb, amikor nagyon nagy baj van, de amikor már nincs olyan nagyon nagy baj, mikor már osztozkodni kell, mikor már van mi osztozkodni, akkor gátlástalanul tapossuk egymást, és vesszük el egymás elől azt is, ami nekünk nem kell, a másik meg éhen halhat nyugodtan, de azért habzsolják egyesek, vagy lehet, hogy mindenki csinálná, hogyha módja lenne rá, hát de ne csináljuk, tehát legyünk annyira tudatosak, hogy fogjuk vissza magunkat, és igenis legyen annyi önkontrollunk, hogy ezt nem lehet csinálni, hanem most aki fogyatékos emberek közé kerül, és tényleg motivált, és akarja ezt a dolgot, és szereti ezt a dolgot, azért az előbb-utóbb megtanulja ezt úgy kezelni, hogy a helyén legyen, tehát hogy ezt a fajta agresszív viselkedést mondjuk levetkőzi bizonyos mértékig. De hát azt látom, hogy azért az emberiség nagy része nem így viszonyul ehhez a dologhoz. Nem tudom, ti ezt hogy látjátok, vagy hogy nem látjátok?
Tehát végülis az, hogy az az egyenlőtlenség, ez tulajdonképpen csak generálja az újabb problémákat, holott nem feltétlenül lenne szükséges, hogy jövedelme legyen embereknek, vagy annyira gazdagok legyenek, mert igazából nem tud vele mit kezdeni. Tehát szerintem egy bizonyos összegen felül teljesen mindegy, hogy valakinek mennyi pénze van, mert úgyse tud vele mit kezdeni.
Hát csak bajnak van.
Igen, és a másik, tehát valahogy biztos jó lenne ez a kiegyenlítődés, és ugye más síkra helyeződne az, hogy kinek milyen értelmet tud adni az életének, mert én azt szoktam mondani, hogy az én számomra az igazán alapvető és nagy érték az, hogy mondjuk fűtve van a lakás, van benne víz, le tudom menni a borra, meg tudom venni az élelmet, tehát nem kell burgonyát ültetnem meg, stb. És ezen felül már alapvetően nem a pénz az elsődleges, hogy ki mit tud kezdeni az életével, bizonyos foki természetesen pénzre is van szükség, hanem hogy mi fakad belülről. És ahhoz, hogy áll az egyén, és mit tesz annak az érdekében, hogy a belső vágyait, igényeit, hogy megvalósítsa, ez lehet, hogy futni szeretne, vagy sakkozni, vagy olvasni, most ez így teljesen mindegy. De alapvetően már nem ez a gigászi összeg, meg pénz, meg erő kellene szólni a dolognak, mert az kell a pénz, de a sok pénz az inkább az embernek a kárára van, mert egy idő után nyomasztja.
Persze. Az egyértelműen káros. Én valahogy úgy vagyok, hogy valóban megváltozott az értékrendem nagyon. Én a rengeteg értelmi fogyatékos embert ismerek, akik óriási személyiségek, és fölnézek rájuk, mert azon kívül, hogy az agyuk egy kicsit rosszabbul működik, mint az állat. Másképp működik, igen. De azon kívül olyan személyiségek, akik megcsinálták magukat, akik pozitívak nagyon sok szempontból, akikre érdemes felnézni, akiktől tanulni lehet. Tehát ilyen szorult helyzetben, hogy az értelmi fogyatékosok vannak, hisz iszonyú korlátok között élnek, és ilyen korlátok között is tudnak emberként, klassz emberként, tehetséges emberként sokszor fölmutatni olyan teljesítményeket, komolyan mondom, hogy abszolút értelemben is nagy teljesítmény. És hogy megtanulnak alternatív eszközöket használni, mert ugye nem a nagy okosság az, nem éppen az övék, de megtanulnak az érzelmekből olvasni,
Tehát a maguk lehetőségeim
belül, igen, olyan szintre tudnak fölfejlődni, ami csodálatos. Hát persze köztük is vannak rossz jellemű emberek, meg mit tudom én, azokat nem kell okvetlen úgy szeretni, de vannak köztük olyanok, akikre tényleg föl kell nézni. Tehát föl kell nézni rájuk, és igenis ez egy újfajta értékrend, ahol szó sincs arról, hogy mennyi pénze van, mennyi esze van, hát azt is, hogy a pénzt csak rosszra használjuk, úgy már kezdek ilyen szélsőségesen fogalmazni, hogy az eszünket is szinte csak rosszra használjuk. Hát minél okosabb, annál nagyobb csibész a legtöbb ember. Szóval, hogy az igazán jó emberek azok mindig azok, akiknek nincs olyan nagyon sok eszük.
Az egyszerű emberek.
Az egyszerű emberek. Mondani. Vagy a mi embereink ott az alapítványban, ami értelmének korlátozott, vagy sérült.
Én például nagyon sokat kaptam, és tanultam a Baba utcában, biztos ismersz, ott a légzés rehabilitációs intézet van, akik régen a vastüdőben éltek, hát most már nincs olyan, de ez a fajta betegség, ahol tulajdonképpen az életképességnek egy nagyon minimális formájával rendelkeznek az ott élő emberek, de azt a minimális lehetőséget éppen ezért nekik szinte 100%-osan ki kell tudni használni, hogy egész egyszerűen úgy érezhessék, hogy van valami értelmük az életüknek. Tehát van ott a egyik hölgy, tehát így mondom, ugye neked itt mutatom, hogy kb. Ilyen 50-60 centi távolságban tudja a két kezét egymástól eltávolítani. Lényegében csak elektromotoros kerekesszékkel lenne képes közlekedni, ugye rá van kötve a tüdőgépre, és rajzol, fest, kiállításokat szervez, interneten jelen van, tehát egész egyszerűen élhetővé próbálja tenni az életét, amennyire csak lehet. Tehát ő azt tudom mondani, hogy 100%-ot kihozza magából.
Igen.
És több embert is hívtam fel, nem szívesen mennek fel, mert hogy ők hát ilyen helyre nem szeretnek menni, mert hát az szörnyű.
Azt
mindig azt szoktam mondani, hogy ilyen esetben az a jó, tehát pontosabban az a rossz, ha te az állapotot nézed, nem az állapotot nézed, az embert, mert ha az embert nézed, akkor hát ha nem is örömmel, de teljesen mást fogsz látni, hogyha mint emberként tekintesz rá, és nem mint egy állapotra.
Igen. Hát meg főleg, hogy arra kell tekinteni, ami van. Ami hiányzik, azzal kell foglalkozni. Arra kell építeni, ami van. Ugye? Tehát ami megmaradt, vagy ami nem sérült, vagy ami tehetség, ami plusz, ami jó abban az emberben. És akkor azt látni benne, azt kihasználni, mint pedagógus, vagy arra építeni, mint szülő. Tehát, hogy ez szerintem nagyon fontos.
Dan kóros emberek, akik már felnőttek, ők tudnak-e, van-e lehetőségük segíteni hasonló adottságú kisgyerekeknek? Tehát van-e egy ilyen átjárás, hogy hát nézd meg kisfiam mondjuk egy 5 éves Dan kóros gyereknek, hogy itt van a Cili, ki már 36 éves, és hogy milyen sok mindent meg tud csinálni, és akkor így, tehát van egy ilyen átjárás a különböző korosztályok között?
Hát mondjuk az 5 éves, vagy az ilyen nagyon kicsi, ilyen az még általában nincs is tisztában, hogy ő vele mi van, ugye? Hogy ez a ikerkutató hölgy is mondta, hogy ő se nagyon volt tisztában sokáig, hogy mi van vele, ugye? Tehát ugyanígy a sérült embereknél, főleg az értelmi és fogyatékos embereknél azért elég későn van az, hogy rájönnek, hogy ő velük tulajdonképpen mi is van. De amikor már így rájönnek, mikor tudatosul, akkor természetesen ez egy nagyon fontos dolog lehet. De leginkább azt hiszem, hogy a szülőknek nagyon fontos ez, hogy lássák, hogy mi a kimenetel, hova lehet eljutni. Hát akár pozitív értelemben, akár negatív értelemben, mert annak sincs sok teteje, hogy a szülő egy életen át hitegeti magát, hogy majd nem tudom mi lesz. De viszont, amit meg lehet, azt meg igenis ismerje meg, és próbálja meg ő is úgy támogatni a gyerekét, hogy az lehetőleg elérje a lehető legnagyobb önállóságot, vagy a lehető legautonómabb életet. Én mindig azt mondom, hogy a célunk a teljesen autonóm élet, és mindegy, hogy mennyire sérült az az ember. Lehet, hogy többszörösen fogyatékos, hogy nem is lát, nem is hall, nem is tud mozogni. Ugye vannak ilyen esetek. De a cél akkor is legyen az autonóm élet, mert ha jó helyen van a cél, akkor látom, hogy merre kell menni. Ugye? És az, hogy az úton meddig jutok el, az már egyedi. Az lehet, hogy éppen csak három lépést teszek meg, lehet, hogy megközelítem azt a végcélt. Nem is érdekes. A lényeg az, hogy legyen egy olyan célom, amiért érdemes élni, amiért érdemes tanulni, fejlődni. Van, aki az első ilyen élményem talán a Cili megszületése után, hogy elmentem Svédországba, többek között azért, hogy körülnézek, hogy mi van ott Down-szindróma ügyben. Most azon kívül, hogy a bolttól kezdve az utcán ugye millió fogyatékos embert láttam, ami akkor nálunk még nem volt jellemző, mert egyáltalán nem járkáltak az utcán, amit először úgy nem is értettem. Még mondtam is, hogy milyen sok fogyatékos ember van, mi van itt Svédországban, hogy mindenki fogyatékos. Na nem, már csak az volt, hogy járkáltak az utcán. És akkor ott meghívtak egy családhoz, ahol volt egy ilyen nagyon súlyosan fogyatékos lány, körülbelül 30 éves volt, azt hiszem, mert épp a születésnapját ünnepelték, és arra hívtak meg minket. És egy ilyen ülni alig tudó, természetesen kerekes székbe beszélni nem tudó, hát szóval nagyon súlyos fogyatékos lány volt, és a család halálboldogan mesélte, hogy a 30 éves lány ezelőtt két héttel kimondta élete első szavát. Érted? És elégedettek voltak és boldogak, és a lány is nagyon boldog volt, mikor elmesélték ezt a sztorit, hogy ő végre kimondott egy szót, akkor ő is mosolygott, és mindenki boldog volt, mindenki happy volt. Szóval egyszerűen alig tudtam ezt a dolgot feldolgozni, vagy helyre rakni akkor, ugye? Tehát akkor így Magyarországra gondoljunk, ahonnan én kimentem Svédországba az egy-két éves gyerekemmel, és itt még semmiféle ilyen dolog nem volt. Tehát nekem ezek annyira meghatározó élmények voltak, ezek az első élmények, amiket sajnos itthon nem tudtam megszerezni. Tehát ezeket mind külföldön gyűjtöttem be, és akkor bátorodtam föl, hogy egyáltalán kimerjem azt mondani, hogy hát ugyanúgy kell nekik is élni, mint bárki más. Mert ezt még ki se lehetett mondani. Hát még ma is sokan furcsán néznek rám, és mondják, hát ez az elfogult anya, ugye? De mondom, én már itt rég nem anyaként beszélek, mert, hanem én már rég ugye úgy beszélek itt, mint egy talán az ország legnagyobb civil szervezetének a vezetője, aki mindezeket nem anyaként mondja és éli meg, hanem szakemberként, és nem csak megélem, hanem csinálom, tehát van rá bizonyíték.
Hányan érintettek Magyarországon?
Hát körülbelül olyan 8-9, maximum 10 ezer Down-szindrómás lehet. De ugye mi nem csak Down-szindrómásokkal foglalkozunk, tehát nem is érdemes különbséget tenni már felnőtt korban, hogy most Down-szindrómás vagy másmilyen értelmi fogyatékossággal élő emberről van szó, mert ugyanazt kell csinálni, ugyanazokat az eszközöket kell alkalmazni, ugyanúgy kell fejleszteni, ugyanúgy kell munkához, lakhatáshoz, segítséghez jutatni mindenkit, és ez elég sok, hát ez olyan, ez a középsúlyos értelmi fogyatékosnak mondott réteg, ez olyan 0,8%, ami hát egy nagy szám, hogyha
a szót
értékben, igen, hát akkor igen, de az összes értelmi fogyatékos, beleértve az enyméket is, meg az 2%, ami szintén egy óriási szám.
Van állami támogatást kaptuk?
Hát támogatást nem kapunk, az állam, az átvállalt állami feladatok fejében kapunk normatív támogatást. De tehát az egy jár, tehát az egy olyan dolog, ami a költségvetés.
Tehát mint az egyházak is, hogy kapnák ezt a normatív.
Nem annyit, nem. Ez úgy van, hogy ugye megvan szabva a szociális törvényben, hogy mi az, ami állami feladat. Mm-hmm. És az állam ezt a feladatot átadhatja másoknak, az egyháznak, civileknek, önkormányzatnak, mm-hmm. és akkor ő megszabja, hogy ennek az átadott feladatnak a fejébe ő mennyi pénzt ad nekünk. Most ez úgy néz ki, hogy értsétek, hogyha nem tudnátok, de lehet, hogy tudjátok, és hogyha az állam maga tartja fönn az intézetet, akkor neki az mondjuk 300 egységbe kerül, nekünk ad mondjuk 100 egységet körülbelül, ugye ez az arány.
De jó üzletemben.
Nagyon jó, és hát nem beszélve azért a színvonalra, vagy most nem akarom ezt taglalni, de hát azért tudjuk, hogy egy állami intézet azért az sokba kerül, de mégse olyan jó. Tehát nem a modern szociális munkát képviseli általában. Az egyház is többet kap, mert ugye ők most meg egyeznek egymással.
Egy nap politika?
Hát nem is politika, mert mi ezt nagyon sérelmezzük, meg ombudsmantól kezdve már mindenhol ugye ezt felvetettük, hogy vajon miért. A válasz az, hogy csak ehhez joga van az államnak. És kész.
Politika,
tehát joga van, hát akkor joga van, mi megpróbálunk nagyon hatékony. Szóval tulajdonképpen nem bánom, mert így megtanultunk iszonyúan hatékonyak lenni. Tehát nálunk aztán
nincsen... vízzel főz.
Nem okvetlen. Nincs pazarlás. Nincs
mondom.
Hatékonytalan munka. Igen. Nincs az, hogy nem csinálják teljes intenzitással. Vagy szóval ezek nálunk már rég nincsenek, mert hogyha lennének, akkor nem tudnánk ezt az egészet fenntartani. És hát ugye kellenek a szponzorok, kellenek a pályázatok, kell a plusz forrás, kell a fogyatékos embereknek a munka. Igen. Hogy bizonyos szolgáltatásokat meg tudjanak venni, hogy ne az legyen, hogy ránk vannak kvázi szorulva, ne legyenek ránk szorulva, vásároljanak tőlünk szolgáltatást, és mi fogjuk adni a lehető legjobbat, amit csak tudunk, meg a tanácsot is hozzá, de igenis legyen annyi jövedelmük, hogy ezeket a szolgáltatásokat meg tudják venni. Nekünk ez a hozzáállásunk, mert egy szolgáltatás az két egyenrangú fél között létrejött szerződés alapján történik, két egyenrangú fél, ahol, hogyha én nem tetszem neki, mint szolgáltató, akkor ott hagy és elmegy egy másikot. Ugye, tehát tulajdonképpen ez lenne a normális, hogyha engednék működni ezt a hát kicsit ilyen piaci ugye, szemléletű szolgáltató rendszer. De hát most ez még nem így van, de azért mi így működtetjük az alapítványban. Hoci nesze, kéred a szolgáltatásunkat, fizesd meg, nem? De hozzá segítünk, akik nálunk élnek, nálunk laknak, nem a szüleik fizetik ezeket a szolgáltatásokat, hanem mindenkinek. Elérjük azt, hogy legyen munkája, legyen keresete, és azon kívül még a mindenféle ugye járadéka, meg hát ami jár neki a fogyatékossága miatt, és akkor ezekből a pénzekből tudja ő megvenni azt a lakhatást, azt a tanítást, azt a szabadidős programot, nagyon-nagyon sok, nagyon klassz szabadidős program van nálunk, csak mert az előbb kérdezted, de az a könnyebbik része a dolognak, úgyhogy az már a habatortán a szórakozás, nekünk is. Van sportcentrumunk, vannak konditermeink, nagyon klasszul felszereltek vagyunk ilyen szempontból.
Milyen kisebb társas utazások?
Igen, vannak kis buszaink, akár azzal is, vagy akár anélkül is. Van most ez az Erzsébet program, mindent kihasználunk, ami van lehetőség, megpályázunk, mennek jobbra-balra országjárás. Szóval tulajdonképpen nagyon klassz életük van szerintem már azoknak, akik nálunk élnek, tehát akik ilyen lakhatásszerűen is, a lakhatásuk is nálunk van megoldva, de akik bejárnak dolgozni, szerintem azoknak is.
Van kérdésed?
Nem, nincs. Még annyit említenék neked, hogy emlékszel rá, amikor volt a beszélgetés a Baltazár Színházzal.
Igen.
Akkor mondtam neked, hogy volt egy nagyon szép lány.
Igen.
Hát az a Cili volt.
Uh-huh.
És szoknya uh-huh. volt rajta, igen. vagy valami ruha.
Igen, igen, szeret szoknyába.
Igen.
És nem
most már így egyértelmű.
És nem a Dóra volt velük, mert ő a, szerintem, hanem aki, amikor a szigeten kint futottunk, egy ilyen nagyon
a Bea.
Igen.
A Bea.
Igen, tehát ő volt itt velünk, ő volt itt a katonatisztféle.
Igen, igen, igen.
Lendezte őket jobbra-balra.
Különben ő segíti őket, nagyon klasszul. Igen. Kicsit olyan katonás fius.
Igen, igen.
Már
elfogadtátok ilyennek? Ők már elfogadták.
Egyszer voltunk is valahol a 6. kerületben valami téren volt egy Baltazár Színház ja. bemutató.
Aha, és a Klauzál téren.
Igen.
Azt én szerveztem.
Aha.
Down alapítványos programból.
Igen. Akkor ott
igen.
voltam mindannyian.
Igen, igen. Ez a bogara, a Szent Iváni, vagy mi a fene? A Baltazári járó, ugye? Az volt.
Igen.
Az
Ön
ez
a Shakespeare-ből lett, igen.
Igen, de másképpen csináltak meg, másképpen nyomották fel.
Igen, te mi voltál benne? Igen, te voltál.
Én voltam a
hernyó. Te volt a szimbólum, a fő szimbólum.
Szimbólum a hernyó, bám is a pillangó.
A hernyóban, hogy lesz pillangó, ugye tulajdonképpen, ugye?
Elmondom, hogy csak a lényegét mondom, hogy a hernyóból lesz bábból viszont pillangó viszont bábból pillangóból lesz másfajta állat.
Szóval, igen. De ez a...
Lepetézem is úgy jön.
Lepetézet, és abból lesz megint a... Igen. Szóval ez a... Ugye a hernyóból a pillangó, ez amúgy is egy nagy szimbólum, ami világunkban, hogy így mondjam, hisz ahhoz, hogy valakiből pillangó legyen, ugye, az pont az, amiről beszélek, ugye, hogy megtanuljon önrendelkező lenni, hogy önmaga lenni, hogy segítsünk kihozni ugye belőle mindazt, ami benne van, és akkor a hernyóból lehet pillangó.
Igen,
pillanatban.
Igaz, te voltál az a
pillanatban. Hát akkor mind a kettőtöknek nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, hogy elfogadtátok a felkérést, és akkor
nagyon
további
szívesen.
Sok erőt és sikert kívánok mind a kettőtöknek. Köszönöm szépen.
Örültem.
Neked is köszönöm, Cili.